Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 66. Zsoltárunk első versét énekeljük el, 66. Zsoltárunk első versét. Négyszáznyolcvankilencedik dicséretünket énekeljük el, annak mind a négy versét helyünket elfoglalva énekeljük. 489. dicséret. Thank you. Kedves testvérek, hallgassuk meg a Heidelbergi K.T. 37. úrnapjának kérdésére adott feleleteket.
101. kérdés. Esküdhetünk-e istenfélő módon az Isten nevére? Igen, ha a hatóság vagy valamilyen szükség követeli, hogy hiteles tanúvallomásunk mellett és az igazság érdekében esküdtegyünk, mert ezzel Isten dicsőségét és felebarátunk javát szolgáljuk. Isten igéje megengedi az ilyen esküt, s ha az ószövetségi és újszövetségi szentek is gyakorolták ezt. 102. kérdés. Szabad-e szentekre vagy más teremtményekre esküdni? Nem, mert aki törvény előtt esküszik, az Isten nevét hívja segítségül, aki a szívek egyedüli vizsgálója, hogy ő tanúskodjék az igazság mellett, és büntessen meg, ha hamisan esküszöm. Ez a megtiszteltetés teremtményt nem illet meg.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk a Jelenések könyve 22. részének első 5 verséből. Jelenések könyve 22. részének az első 5 verséből így szól hozzánk Isten igéje. Fennállva hallgassuk meg. Azután megmutatta nekem az élet vizének folyóját, amely ragyogó, mint a kristály, s az Isten és a bárány trónusából ered. A város főútjának közepén, a folyó két ága között van az élet fája, amely 12-szer hoz termést. Minden egyes hónapban megadja termését, és a fa levelei a népek gyógyítására szolgálnak. Nem lesz többé átok a városon, hanem az Isten és a bárány trónusa lesz benne. Szolgái imádják őt, és látni fogják az ő arcát, és az ő neve lesz a homlokukon. Éjszaka sem lesz többé, és nem lesz szükségük lámpásra, sem napvilágra, mert az Úristen fénylik fölöttük, és uralkodnak örökkön örökké. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Jeltek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei Atyánk, kérünk szépen, add látnunk mindig azt az országot, ahova egyszer majd szeretnénk bejutni az örök életre és az üdvösségre. Köszönjük ezeket a drága ígéreteket, amelyeket adtál, hogy abban az országban többé nem lesz bűn, nem lesz semmi tisztátalanság. Megvalljuk előtted, hogy több a bűnünk, mint a hajszálunk. Hiszen vétkeztünk ellened és fele barátaink ellen, szóval is, cselekedettel, gondolattal és mulasztással. Fájlaljuk a bűnnek ezt a romlását, és érezzük, hogy mindennek következtében nem vagyunk méltók arra, hogy bejussunk a te csodálatos országodba. Ezért kérünk szépen, teremts bennünk tiszta szívet, és segíts arra minket, hogy mint újjászületett emberek a szentek fehér ruhájában beléphessünk a te országodba. Nincs érdemünk, Úrunk, amire hivatkozhatnánk, de kérünk szépen Krisztusért, bocsásd meg a mi bűnünket, bocsásd meg a mi alkalmatlanságunkat. Taníts bennünket a te igéddel, ahogy az apa tanítja a gyermekét, hogy a te igéd által megszentelődjünk, új életben tudjunk járni. Szeretnénk most az ige hirdetés és az ige hallgatás közben veled találkozni. Áldásaidat megtapasztalni. Kérünk szépen, hogy tölts fel bennünket. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, gyülekezetünk betegeiért. Kérünk, hogy te légy a betegekkel, te légy a gyógyítójuk, akiket elkészítesz, hogy hozzád hazatérjenek, kérjük, hogy azokat vedd magadhoz, ahogy meg is ígérted, és akiket pedig fel akarsz gyógyítani, add, hogy minél előbb újra egészségesek lehessenek. Könyörgünk hozzád, Urunk, azokért, akik különféle lelki terhekkel, családi válságokkal, munkahelyi konfliktusokkal a szívükben jöttek ide a te házadba. Kérünk segítsd, hogy hagyd legyen erőforrásá az elhangzó ige hirdetés a számukra. Könyörgünk hozzád, Urunk Istenünk, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy megértsük a hozzánk szóló üzenetet, és annak ne csak hallgatói legyünk, hanem hétközben a megcselekvői is. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az ige hirdetés előtt a 154. dicséretet énekeljük el, és ez alatt menjenek ki a gyerekek a gyerekisten tiszteletre. 154. dicséret. Kedves testvérek, hallgassuk meg ige hirdetésünk alapigéjét, ahogyan szól hozzánk a Kolossei levél második részének 8. versétől a 15. versig. A napi bibliolvasó kalauz szerinti igéből olvasom fel az igét, fennállva hallgassa meg a gyülekezet. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket, olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományaihoz, a világ elemeihez és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az Isten egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Benne vagytok körülmetélve is, de nem kézzel végzett körülmetélkedéssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetélkedéssel, a bűn testének levetése által. A keresztségben vele együtt eltemettek benneteket, és vele együtt fel is támadtatok az Isten erejébe vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. És titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, és bűnös valótok körülmetéletlenségében, ővel együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket, eltörölte a követelésével minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt. Eltávolította azt az útból, odaszegezte a keresztfára, lefegyverezte a fejedelemségeket és a hatalmasságokat, nyilvánosan megszégyenítette őket, és Krisztusban diadalmaskodott rajtuk. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, vasárnaponként általában a napi ige szerint szoktam prédikálni. Most a Kolossé levelet olvassuk. Kolosséban megjelent évtanítók súlyos zavargásokat támasztottak a kicsi keresztény gyülekezetben. Olyan bölcsességgel így írja az ige, hogy üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez és nem Krisztushoz igazodik. Sok tévtanítást hirdettek. Nem akarom ezeket részletesen végigvenni. Csak a legfontosabbat emelem ki. Mégpedig azt a tévtanításukat, hogy félni kell bizonyos fejedelemségektől, hatalmasságoktól. Legyenek ezek akár csillagok, akár démonok, olyan mennyei lények, amelyek ártani akarnak nekünk. A keresztény tanításunk azt hirdeti, hogy nem kell félnünk ezektől a démoni hatalmasságoktól. Mert így írja igénk, Krisztus lefegyverezte a fejedelemségeket és hatalmasságokat. Megszégyenítette őket, és diadalmat aratott fölöttük. Mindez igaz, addig, amíg valaki valamilyen módon kapcsolatba nem lép a démoni hatalmakkal. Ez véletlenül nem történik meg, de akarattal megteszik azok, akik mondjuk halottat idéznek. Asztalt táncoltatnak. Jövendőmondókhoz mennek. Halott idézésben részt vesznek. Ezeknek a következtében betör az ember életében a démoni hatalom. Nem azt mondja Pál, hogy ilyen démoni hatalmak nincsenek, hanem azt, hogy mi védve vagyunk Krisztusban ezektől a démoni hatalmaktól. A lelkipásztori szolgálatom alatt volt egy fiatal lány, aki úgy jelent meg néha a gyülekezetben, ilyen bőrfekete szerelésben, ami ki volt verve ilyen szöges díszítésekkel, ahogy lenni szokott, ilyen lánc volt az oldalán, meg ő maga is ki volt pingálva. Látszott ez a nagyon speciális megjelenése, és elmesélte egy alkalommal, hogy elmentek a szomszéd településre, Csömörre kirándulni a barátokkal, és az a gondolatuk volt, hogy az egyik fán felakasztotta magát egy ember, a tüzet raktak a fa alatt, és megidézték annak az embernek a szellemét. És ekkor a tábor tüzükből egy hatalmas nagy láng csapott ki. Nagyon megijedtek, gyorsan az egészet elkaparták, és elmenekültek. De ekkor belépett a kísértő az életébe, és éjszaka, hogy lefeküdt, elkezdett mozogni a szekrény. Vagy legalábbis ő úgy látta. Különböző látomásokat látott. És ezért napokon keresztül nem tudott aludni. Ha valaki napokon keresztül nem alszik, akkor egyszerűen megbomlik az elméje, és még bele is tud halni. Egy alkalommal, ahogy így a barátokkal együtt elmentek kirándulni, Cegléd mellé mentek, és ott egy temetőbe kirándultak. Érdekes módon, hogy az ilyen démonilag megszállt emberek szeretik az ilyen helyeket, járnak a temetőbe. Nem azért, mert a halottaikat gyászolják, virágot visznek ki a sírba, hanem mert ott érzik valahogy jól magukat a temetőben, az idegenek sírjai mellett. És már egész későre járt az idő, szóltak neki a barátok, hogy éjszaka van, és elmegy az utolsó busz. De ő nem indult el velük az utolsó buszhoz, hanem ott maradt a temetőben. És ahogy hajnalodott, világosan hallotta, hogy megszólalt egy hang, hogy nem erre teremtettelek téged. Olyan kegyelmes a mi mennyei atyánk, hogy még az ilyen bűnben járó emberekhez is gyakran lenyúl, és segíti őket abban, hogy új életet kezdjenek el. De mondtam, hogy napokig nem tudott aludni a látomások miatt, és ezért zárt osztályra tették. Sokan nem is tudják, hogy vannak a kórházakban olyan pszichiátriai zárt osztályok, amelyeknek az ajtaját belülről bezárják, és ilyen hatalmas nagy ápolók vigyáznak ott, hogy valami baj ne történjen. Na, ő is egy ilyen osztályra került. Valami miatt ragaszkodott hozzám, és kérte, hogy menjek be hozzá, látogassam meg őt, de kicsit megmosolyogtatni való, mindig félt is attól, hogyha bemegyek hozzá, akkor utána egy szurit kap az orvosoktól. Hát nyilván nem ezért kapta a szurit, de nagyon féltettől. De mégis ragaszkodott hozzá, hogy menjek be, és együtt imádkozzunk. Egy pár hétig volt a kórházba, és elengedték úgynevezett adaptációs szabadságra. És az a gondolatom támadt, hogy küldjem előtt egy hitmélyítő hétre, ez alatt a adaptációs szabadság alatt, hogy hát ha ott Istentől új életet kap. Még vissza is telefonáltak onnan, hogy hát azért nem egy ilyen tönkrement ember kellene elküldeni egy ilyen hitmélyítő hétre. De neki nagyon nagy szüksége volt, hogy ezen a hitmélyítő héten részt vegyen. És tényleg így is történt, hogy ezen a női héten teljesen új életet kapott Istentől. És akkortól kezdve egészen megváltozott a gondolkozásmódja. Először is azt látjuk, hogy az ő életében is Krisztus legyőzte ezeket a hatalmasságokat, és neki is szabadságot adott. Ő is átélte azt a csodát, amelyet így ír a Kolosséi levél, hogy oda szögezte a kereszthez az ő adós levelét. Oda volt írva nyilván az adós levélre az, hogy ő milyen bűnöket követett el, amikor például halottat idézett, meg egyéb más nyilvánvaló bűnöket elkövetett, amelyek a démoni hatalmakhoz láncolták őt. De Krisztus ezeket legyőzte, és ezt az adós levelet oda szegezte a keresztfához, és így megszabadította őt ezektől a hatalmaktól, és teljes új életet adott ennek a fiatal lánynak. Korábban nem érettségizett, de akkor elhatározta, hogy tanulni fog, tényleg le is tudott érettségizni jó nagy erőfeszítések árán, és aztán beiratkozott egy levelező teológiára, hogy még inkább megismerhesse az ő szabadítóját, Jézus Krisztust. Így is mondhatom, ez a fiatal lány új életet kapott Krisztustól. És nem kell nekünk ilyen nagy bűnökben járni, nem kell, hogy halott idézőhöz menjünk, vagy asztaltáncoltassunk, mégis mindnyájan bűnben születtünk erre a világra. Valaki így mondta, hogy háttal születtünk Istennek, és egyszer meg kell fordulnunk. Isten felé fordulnunk a megtérés által. Különben igaz lesz ránk is, amit így mond szó szerint igénk a 13. versben, titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben, csak akkor tud Isten megszabadítani. Mindnyájan halottak voltunk a vétkeinkben. A megtérés és az újjászületés nélkül ennek a következtében el kellene kárhoznunk. De az az igénk második felének a biztatása, hogy ő vele együtt, mármint Krisztussal együtt, életre keltett bennünket, és megbocsátotta minden bűnünket. Vannak fordítások, amelyek úgy fordítják ezt az igét, hogy életre keltett bennünket, azáltal, hogy megbocsátotta a mi bűneinket. Nekünk is szükségünk volt Krisztussal együtt új életre feltámadni a megtérésünkkor. Az új életünk azzal kezdődött, hogy Krisztus megbocsátotta a mi bűneinket. Nem azzal kezdődik, amit mi teszünk Krisztusért, még csak nem is azzal kezdődik, hogy hiszünk, vagy hogy bűnbánattal sírunk, hanem a mi megtérésünk azzal kezdődik, hogy Krisztus a Golgotai kereszten meghalt a mi bűneinkért. Tehát ő előbb szeretett bennünket, még akkor, amikor a mi bűneinkben voltunk. És a mi új életünknek a kezdete az ő Golgotai kereszt halála. A Golgotai kereszten egy nagy csere történt. Krisztus azt kapta, amit mi érdemeltünk volna. Mi érdemeltük volna a bűneinkért a megkínzásokat, a megkorbácsolást, a lecsúfolást, a leköpködést, ezt mind-mind mi érdemeltünk volna. És ezt Krisztus kapta meg helyettünk. Mi pedig azt kapjuk majd meg a mennyben, amit ő érdemelt volna, az örök életet és az üdvösséget. Ez a mi megváltásunknak a nagy titka. Szépen fogalmazza meg ezt az egyik énekünk. Jézus, én megholt életem, Jézus feltámadásom. Benned bűntől menté létem, benned igazulásom. Ó, adj hát segítséget az első feltámadásra, az új életben járásra. Ez az első feltámadás, ami keresztény szóhasználatunkban azt jelenti, hogy itt a földön elkezdődik a hívő ember számára a Krisztusnak tetsző élet. Elkezdődik a harc a bűnnel. Krisztus megbocsátotta a mi bűneinket, és éppen ennek a következtében minden nap elkezdünk harcolni a mi bűneinkkel szemben. Ilyen képeket használ a Biblia, hogy levetjük az óembert, és felöltözzük az új embert. Megöldököljük az óembert, és megelevenedik az új ember. Az ókorban az volt a keresztelésnek a gyakorlata, hogy a megkeresztelendőt bemerítették a víz alá. Azt fejezték ki ezzel, hogy meghalt az óember, és amikor felemelték őt a vízből, azzal pedig azt, hogy új életre kelt ki. ezt a képet használja itt is Pál apostol, hogy Krisztussal együtt mi is meghaltunk a keresztségben, Krisztussal együtt meghaltunk, de Krisztussal együtt fel is támadunk az új életre és az üdvösségre. Nem kényszerből járunk mi Krisztus akaratának megfelelően. Nem kényszerből igyekszünk megtenni mindazt, amit Krisztus elvár tőlünk. Nem is azért, hogy valamit kiérdemeljünk ezáltal Krisztustól, hanem hálából tesszük. Tehát, ha Krisztussal együtt meghaltunk, annak az első következménye az, hogy már itt a Földön elkezdődik a számunkra az új élet. És ebből következik, hogyha valaki bűnbocsánatot és új életet kapott Krisztustól itt a Földön, akkor része lesz a feltámadásban és az örök életben. Abban a csodálatos országban, ahol már nem kell félnünk, nem kell rettegnünk semmitől. Itt a Földön olyan sokat félünk, és ott pedig nem lesz semmi bűn, nem lesz semmi tisztátalanság, és ott pedig nem kell félnünk semmitől. Hanem egészen közel leszünk a jó pásztorhoz, a mi jó pásztorunkhoz, aki az életét adta a mi bűneinkért. Akinek kiontották a vérét, megtörték a testét, hogy mi az örök életben és az üdvösségben részesüljünk. Ott is, a mennyben is Krisztuson rajta lesznek a kereszt szögei, de azok már nem az ő gyalázatának és szenvedésének a jelei lesznek, hanem a győzelmének a jelei. És mi is, akik itt a Földön a szenvedésnek olyan sok jelét hordozzuk magunkban, akár a megtört hangunkban, akár a megtört mosolyunkban, vagy a sok-sok bizonytalanságunkban, ott a mennyben már ezeket nem úgy fogjuk hordozni, mint a fájdalom jeleit, hanem ha itt a Földön megbocsátottunk, és bocsánatot adtunk a bennünket bántóknak, akkor ezek ott mind a kegyelemnek a jelei lesznek, az új életünknek a jelei. Ha imádkozunk ellenségeinkért, és megbocsátunk nekik, akkor egyrészt itt a Földön gyógyulnak a sebeink, és másrészt odaállt a mennyben a mi sebeink a lelki győzelemnek a jelei lesznek, és nem a fájdalmakért. Negyvenegy néhány évvel ezelőtt történt, hogy az egyik budapesti gyülekezetben megkértek arra, hogy szervezzek ifjúsági csoportot. Volt abban az ifjúsági közösségben néhány fiatal, egyetemista, középiskolás, inkább egyetemisták, akikkel együtt hétről hétre tanulmányoztuk a Biblia igéjét. Volt ott egy fiatal, aki orvos lett. És nem olyan régen tudtam meg, hogy meghalt. 68 éves volt. Egy olyan betegséget kapott, amelyikről orvosként tudta, hogy nincs gyógyulás, és egy hospic házban töltötte az utolsó heteit. Ilyenkor az szokott lenni, hogy a régi barátok húzzák, halasztják az időt, de egyszer azért tudják, hogy mégis be kell menni, hogy meglátogassák őt. De amikor meglátogatták ezt a fiatal orvos, ezt a hát már korombeli orvosnőt, akkor nagy meglepetésükre arról kezdett el beszélni, hogy ő tudja, hogy az élet nem fejeződik be a számára, hanem majd Krisztusnál a mennyben egy csodálatos, boldog, új élet kezdődik el. És ő már várja ezt az új életet, mert ott szeretne lenni Krisztussal, abban az országban, ahol nem lesz többet fájdalom, nem lesz többet halál, hanem Krisztus törül le a szemünkről minden könnyet. És az az illető, aki bement hozzá meglátogatni, nem volt hívő ember, nagyon meglepődött, hogy egy orvos ilyeneket mond. Telefonon beszéltem vele, és elmondta, hogy nem akart vitatkozni az orvossal, mert úgy érezte, hogy egy haldoklóval nem szabad vitatkozni, meg különben is, ha neki van egy reménysége, még itt a halál árnyékában is, akkor ezt a reménységet nem veheti el. Neked van reménységed? Te tudod, hogy Krisztushoz fogsz kerülni? Te hiszed azt, hogy létezik az az ország, ahol vár bennünket Krisztus, ahova nem a betegség viszel, hanem ő jön el értünk, mert megígérte. Azt mondta, hogy elmegyek és helyet készítek nektek, és ha elmentem és helyet készítettem nektek, ismét eljövök és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ti ezt hiszitek? Tudjátok azt, hogy nem a betegség viszel titeket, hanem Krisztus jön majd el értünk. Sokan nem is sejtik, hogy az orvosok között milyen sokan hisznek Istenben. Bár a társadalom többi részében is ugyanannyi százalékban hinnének Istenben, és gyakorolnák a hitüket, mint az orvosok. Tele lennének a templomaink. Ez az illető orvos teljesen bizonyos volt abban, hogy nem a halál, nem a betegség fogja elvinni. Nem a halál jön el érte, hanem Krisztus veszi majd magához az örök életre és az üdvösségre. Így foglalhatom össze a mai ige hirdetésünket, hogy Krisztus megváltott minket, és meg is őriz bennünket, hogy ne kelljen félnünk semmiféle démoni hatalmattól. És ha mi a megtérés és az újjászületés által Krisztuséi vagyunk, akkor már itt a földön új életben kell élnünk. Ezt nevezi a szép énekünk az első feltámadásnak. És utána pedig majd az utolsó óránkban, vagy annak az utolsó percében részünk lesz a test feltámadásában és az örök életben, ott abban az országban, ahol Krisztust megláthatjuk színről színre. Amen. A 349. dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük el. 349. dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük el. Urunk Istenünk, mennyei atyánk, kérünk szépen téged a világunk békéjéért. Kérünk szépen segítsd, hogy a háborúk ne hatalmasodjanak el, ne legyen egy világháború, könyörgünk hozzád azokért a kis emberekért, akik szenvednek, mind Ukrajnában, mind pedig Palesztinában, és a világ több országában, ahol háborúk dúlnak. Kérünk segítsd, hogy a háború helyett békesség lehessen. Könyörgünk hozzád azért a családért, akik ezekben a napokban veszítették el az édesapát. Könyörgünk a gyászoló feleségért, a két gyermekért. Olyan értelmetlennek érezzük az indulatoknak az elhatalmasodását, amelyik kész még akár a gyilkolásra is. És különösen is fájlaljuk, hogy ezt egyszerűen csak jó hecnek, vagy jó viccnek tartják. Könyörgünk hozzád, Urunk, a mi magyar nemzetünkért. Kérünk szépen, hogy a bűnbánat és a megtérés által adj megtérést ebben az országban, ad, hogy minél többen hozzád találjanak, őszintén téged kövessenek. Kérünk, hogy adj ébredést itt Magyarországon, hogy az emberek ne éljenek az ige nélkül, és ne elégedjenek meg azzal, hogy csak a interneten keresztül megnézik az Isten tiszteletet, hanem legyen erejük ahhoz, hogy eljöjjenek a te házadba, és meghallgassák az ige hirdetést, részt vegyenek az ige hirdetés, Isten tisztelet minden részletében. Urunk Istenünk, megvalljuk előttünk, hogy megvalljuk előtted, hogy nincs érdemünk, amiért ránk tekintenél. De mégis kérünk, hogy légy kegyelmes hozzánk a Krisztus érdeméért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban hálaadással tárjátok fel kéréseteket Isten előtt. És Istennek a békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Helyünket elfoglalva 463. dicséretünk első 4 versét énekeljük el, majd utána a himnuszt. 463. dicséret első 4 verse.